Érvényesülés nehezített pályán, élet itthon és külföldön. Vendégem Szakonyi Eszter, kozmetikus mester, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet megálmodója, egyébként nem mellesleg 4 gyermek édesanyja. Sok mindenről fogunk a mai napon beszélgetni. Szia Eszter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia. A bemutatásodnál kihagytam, hogy gazdasági mérnök és külkereskedő is vagy, illetve ma már egy nemzetközileg is jegyzett branded is van, és számos szakmai díjat kaptál. Valamint nemrég jelent meg rólad egy cikk, és akkor ezzel folytatnám, amiben azt mondtad, hogy az életben bátornak kell lenni, és le kell mondani arról, hogy mindig van vagy legyen védőháló. Miért mondtad, vagy miért gondolod ezt?
Hát mert így van. Egész egyszerűen illúzió azt kergetni magunkban, hogy van védelem bármilyen szempontból, mert az azt feltételezi, hogy te az állandóság híve vagy, és a keretek, a border magad köré épített, vagy vélt borderek között mozogsz, miközben nem, semmilyen szempontból nem igaz ez már. Tehát sem védőháló nincs, sem akadályok, vagy gátak, vagy olyan jellegű kerítések körülötted, hogy ne tudnál áthágni valamilyen formában. Nincsen az illúzió, hogy van. Tehát ez oda-vissza igaz lehetőségekben is, és védelemben is. Nekem, az én világomban legalábbis.
Egyébként mindig is benned volt egyfajta merészség, egyfajta ilyen tudatosság, meg a jön, ami jön, és majd megoldom valahogy, ha már itt a védőhálóból indultunk el, vagy annak a hiányából. Tehát, hogy mindig is mertél kockáztatni?
Igen, minél több nehézségen rágtam magam keresztül, annál inkább megszereztem azt a bizalmat önnön magamban, hogy képes vagyok bármit megvalósítani, elérni nagy daccal és nagy odafigyeléssel, és hogyha tényleg beleteszem magam, tehát nem sajnálom magam egy pillanatig sem. Minden nagyobb döntésbe és minden nagyobb megmérettetésbe úgy megyek be, hogy ha belehalok, akkor belehalok. És amikor úgy megy bele minden ilyen helyzetbe, hogy nem sajnálod picit sem magad, akkor igazán ott van minden idegsejted annál a témánál. Ez mindenre igaz. Tehát, hogy egy vizsgám van, vagy mit tudom én, egy bármilyen nagyobb kihívás az életben, akkor azt mondom, hogy egyek kutya, hát akkor elmegyek.
Egy kicsit fatalistának kell lenni.
Igen.
És egyébként mivel dacolsz, mert mondtad, hogy nagyon sok dac van benned, a világgal, önmagaddal, a környezeteddel.
Hát mint azokkal az értékekkel, amelyek süllyedőben vannak, nekem meg fontosak, és szeretnék tükröt tartani Magyarországnak, meg ennek a világnak, meg a gyerekeimnek, meg a környezetemnek. Fontos és eltűnőben lévő értékek tekintetében. Például ez is egy eltűnőben lévő érték, hogy hiszel magadban, és az erődben, és nem félted magad, nem próbálod kikönnyíteni a világot magad körül, vagy valami előmelegített a habzsákban élni, hanem azt mondod, hogy szilaj leszek, kemény leszek, megharcolok érte, akarom, hiszek benne, tudom, hogy meg tudom csinálni, és hogyha ezzel a elszántsággal mégy bele, akkor környezet is ezt előbb-utóbb átveszi, ezt a hitet annyi mindenen átlendít maga a hit, hogy te meg tudod csinálni, úgy állsz be, meg tudod csinálni.
Most a kozmetika az a terület, amiben most már jó ideje mozogsz, viszont ugye más pályán indultál el, a hallgatóknak annyit mondjunk el, hogy 10 évig külkereskedelmi vonalon gazdasági mérnök diplomával dolgoztál, és hogyha jól emlékszem, mert hogy beszélgettünk már régebben, akkor az volt a feladatod, hogy a vagonokban a termékek átmennek-e a határon? Jól emlékszem? Tehát egy teljesen más terület volt. Ami egyébként jól működött, jól ment, sikeres voltál, volt diplomád, pénzed, 30 éves voltál, majd azt mondtad, hogy mégsem ezt akarom csinálni.
Vasúti tehervagonokkal foglalkoztunk, mint cég, és azok felújításával, és ezeket a vagonokat tőlünk bérbe vették, tehát volt egy ilyen szállítmányozási lába is a cégnek, majd én elmentem szülni egyet, majd még egyet, tehát összesen kettőt, majd még utána kettőt, de az már később volt, és engedtem annak a gyomorból jövő hívásnak, ami már akkor évtizedek óta engem űzött, és minden alkalommal magához rántott, hogy kozmetika ez a szó. Ennek a világa, nem tudtam róla semmit, csak azt, hogy nekem dolgom van vele, és ezek a belső hangok egyébként nagyon jól orientálnak mai napig. Még középiskolás korom egy tanárom mondta, hogy minden a gyomorban dől el, és minden jelzésre a gyomorból figyelni kell, mert ami ott átmegy, az annak helye van, ha meg nem megy át, és gondod van vele, akkor meg bármennyire is küzdesz, nehéz lesz. Én ezt a hívás gyomorból ennél fogva éreztem, és azt mondtam, hogy hát akkor itt a lehetőség, áthelyezték a felnőtt képzésbe, akkor a kozmetikai képzés 2007-ben, és akkor én belevágtam ebbe az iskolába. És aztán 2010-ben megcsináltuk a saját brandünket, és azóta nagyon szépen épül föl a nullából.
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyébként a semmibe ugrottál.
Teljességgel. de volt hátterem, ugye az előző életemből volt némi kis megtakarításom, és megint az munkált bennem, hogyha életem márán, ha bukom mindazt, ami eddig összejött, hát majd megteremtem újra, mert elhiszem, hogy meg tudom teremteni. Meg azt is elhiszem, hogy nem fogom elbukni.
Egyébként ugye most már mesterkozmetikus vagy, de hogyha így megnézzük, hogy mennyi minden jelent meg rólad, akkor a magyar kozmetikai ipar új nagyasszonyának is tituláltak. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen illettek. Te minek vagy kinek tartod magad leginkább?
Ó, Istenem, erre a kérdésre nem számítottam, úgyhogy nem is gondoltam végig. Én egy álmodónak azt gondolom, egy alkotó, álmodó embernek, akinek szükségszerűen hozzá kell rendelnie az álmaihoz eszközöket, erőforrásokat, és ennek része az, hogy embereket motiváljak, hogy számomra segítsenek ezen az úton, és hozzunk létre olyan értéket, ami a világ számára fontos, hasznos, és előrébb viszi az emberek életét, a mindennapjait megsegíti. Ha nem ilyen termékeket gyártanánk, akkor nem gyártanánk. Nem lenne értelme ugyanis gyártani. Mert ugye ezek probléma megoldó kozmetikumok, bőr probléma megoldó kozmetikumok. Ha nem ilyenek lennének, akkor én véletlenül nem csinálnám ezt.
Tehát hinni kell abban, amit csinálsz. És Igen. Egyébként ugye azt nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy te most már az elmúlt másfél évben legalább ingázol Hollandia és Magyarország között, mert hogy áttettétek a székhelyeteket 4 gyerekkel, családdal Rotterdamba, és erről majd beszélgetünk hosszabban is, és most ott is építesz egy vállalkozást, tehát hogy már nem csak itthon, hanem külföldön is, és mindez család mellett. Mennyire érezted azt, hogy az elhivatottságnak ára van?
Minden nap érzem, hogy nem titka van, hanem ára, ahogy szokták mondani. Ezt az árat megfizeti az egész család. Nem tudom, hogy mit hoz ez a jövőben a gyerekeimmel való kapcsolat tekintetében. Nagyon óvom, megpróbálom, meg amennyire csak tudom, de azt fogom tudni mondani, már most tudom, ahogyan itt ülök, hogy tőlem ennyi telt, vagy tellett. Ennyi volt bennem, mindent oda tettem minden fronton, amit csak tudtam, szellemi, fizikai, lelkim tekintetben ehhez az élethez. Azt fogom gondolni, úgy remélem, és hiszek is benne, hogy eredményes volt, amit csináltam, de legalábbis nem tudtam volna jobban. Most, ha visszanézek, sem csinálnám másképp az elmúlt 46 évet. És a gyerekeim, hogy ebből mit tanulnak, mit szűrnek le, mennyire lesz minta, vagy épp egy elrettentő példa, ahogyan én éltem, vagy mi éltünk, azt még nem tudom.
Sőt, nem biztos, hogy mindegyikük ugyanúgy fog reagálni, ugyanarra
a egészen helyzetre. Biztosan nem. Egyet biztosan megtanulnak, hogy a változékony világhoz való alkalmazkodás képessége, az egy első számú skill. Ezt ők el fogják sajátítani, nem csak, hogy látják, hanem el is fogják sajátítani. Talán ennél többet nem is fogunk tudni nekik adni, mint hogy plasztikusak maradjanak.
Mennyi idősek most?
17, 16, 11, 5 és fél.
Mert hogy amikor valamelyik nagyon pici volt, akkor csináltad az itthoni vállalkozásodat, az itthoni szalonodat a 3. kerületben, a Nánási úton, ugye?
Igen, a 3. gyermek megszületett, és akkor kezdtük el otthon csinálni a vállalkozást, mert mint házon belül, nem otthon nyilván, nem a konyhában, hanem volt a háznak egy része, meg most is van, meg egy ikerház, és akkor egyik fele szalon, másik pedig a házunk. Nem volt könnyű, megint volt egy könyörtelenség bennem magammal szemben. Lehet, hogy ez egy bizonyítás magam felé, és hogy Borsod megyéből elindulva, Kazincbarcikáról, a semmiből, egy nehéz gyerekkor után, és egy nem pont ideális időszakban felnőve is el lehet érni nagy magaslatokat, vagy valamilyen magaslatokat. Meg azt is megtanulta szerintem a mi generációnk, hogy a teljesítmény, az értékteremtő teljesítmény határozza meg, vagy árazza be az embert. Ami egy elég beteg dolog, de hát ebben szocializálódtunk, és ugye már az említett 46 éve okán megbocsátom ezt magamnak, hogy hát ez már csak így van, hogy akkor érünk valamit, ha csinálunk, teszünk valamit. Lehet, hogy a következő generációk már sokkal lazábban élnek ennél, és lehet, hogy nekik lesz igazuk.
Hát arról esett szó, hogy te külföldön és itthon is építesz egy vállalkozást, ma már egy laborod is van, tehát hogy itt nagyon sokféle dologgal foglalkozol egyszerre, és mielőtt elkezdődött ez az interjú, kint ültünk és beszélgettünk arról, hogy mennyire más a világ Hollandiában. Mennyire másképp kell ott vállalkozást építeni, mennyire máshogy állnak magukhoz az emberek, kifejezetten a nők. És itt beszéltünk a szépségről, önmagunk elfogadásáról. Mesélj elől, hogy mi volt a legnagyobb meglepetés számodra, amikor kint elkezdtél már vállalkozni.
Hogy mennyire nem érdekli őket a kozmetika. És akkor ennek nagyon szertágazó, oki háttere van. Egyrésztről nincs gondjuk magukkal. a nőknek, de a férfiaknak sem.
És ez mennyire jó egyébként biztosan?
Igen. Tehát ők úgy élik meg magukat, jó a többség, nyilván nem mindenki, hogy ők rendben vannak. A testük, az arcuk, a hajuk úgy jó, ahogy van. Jó, hát
még
apró...
akkor is, ha nem.
Így van. Tehát fogalmuk sincs néha teljesen szembeötlő vagy szembetűnő bőr problémákról, amelyekkel én szembesítem őket, és akkor, amikor látják, hogy lehet jobb, akkor elfogadják, hogy volt a probléma, vagy fennálló ügy, amivel foglalkozni kell. De ez az önelfogadás, önszeretet, ez már picikortól indul, onnantól, hogy egy gyerek ott megszületik, ezt is kint beszéltük, hudzó, szófordulat.
Ami azt jelenti, hogy?
Nagyon jó, uh-huh. Így tovább, gyerünk. Tehát ez egy ilyen bíztató szófordulat. Minden második megnyilvánulásuk valami ilyesmiről szól. Úgy jó, ahogy van. Hagyják a gyerekeket belemenni hibákba, számunkra veszélyesnek tűnő helyzetekbe, tanulják meg. Nincs az a babusgatás, nincs az a, az a gyerekkultusz talán, ami nálunk néha picit betegesen is van, amivel lehet, hogy kompenzálunk valamit. Ott nincs erre szükség, tehát egy picit olyan ridegtartásnak tűnik a dolog, nem nagyon puszilgatják a gyerekeket az utcán, meg egymással, ettől függetlenül pontosan látod, hogy egy család az egy kohézió, az egy egység. Más a viselkedési kultúra, nem ebben merül ki, hogy egy ilyen majom szeretettel körüllengik a gyerekeket, hanem az életre nevelik őket. És az életre nevelés nem az, hogy kipárnázott körülöttük a világot, hanem az, hogy megmutatod, ahogy van, és segíted abban, hogy elhiggyék magukról, hogy képesek helytállni benne. Tehát erősítik, biztatják a gyerekeket. Minden megnyilvánulásuk erről szól, az egész világ erről szól ott Hollandiában, az egész ország arról szól, hogy a következő generáció jobb legyen, mint az előző. Nem az, hogy jobb legyen nekik, hanem hogy ők legyenek jobbak.
Hát egyrészt ez egy nagyon jó hír, másrészt a vállalkozásod szempontjából az, hogy ők ennyire elfogadják önmagukat, az nem annyira. Hiúság van ott a nőkben?
Van, nyilván megvannak a mintáik, amihez próbálnak ők is idomulni, meg hát természetesen az interneten ott látnak példákat, tehát szeretnének jól kinézni, hát ez nyilván azért az embernek egy sajátságos törekvése, de más módon, mint ahogyan mi ezt felkínáljuk a bőrápolásán keresztül, tehát fontos a köröm, fontos a haj, de nem fontos a bőr. Uh-huh. Ha látják azt a kezelésénken keresztül, hogy tudnak jobbak lenni, akkor elfogadják és járnak, az azt jelenti, hogy 3 havonta leggyakrabban, tehát nem havonta, mint itt Magyarországon, ami a vállalkozás gazdálkodása szempontjából azért nem egy kedvező dolog. Ha azt látják, hogy értéket viszel Hollandiába, akkor teret adnak neki, és elfogadóak, egyébként meg nem. Továbbá van egy piacvédő magatartásuk, ha valami drágább és rosszabb, de holland, akkor azt választják. Na most így magyarként bevinni bármit, pláne egy luxus kozmetikum családot és egy luxus kozmetikai kezelést Hollandiába, úgy, hogy egyébként a háború hozzájuk is elért meg annak a gazdasági szankció, ezért nyilván befolyásolják ott is a mindennapokat, és nincs kultúrája a dolognak, ez egészen nehezített pálya. Tehát Magyarországon azért vagyunk nagyon nehezítve, mert éppen nagyon lemaradtunk az unión belül összgazdasági teljesítmény tekintetében, tehát nehéz piac, mert nehéz bevételre szerteni. Hollandiában pedig van egy attitűd, hogy ami nem holland, az kevésbé értékes, és egyébként nagyon fogják a pénzt, ugye mennek a poénok, hogy a skót milyen, meg a holland milyen, uh-huh. És hogy a skót hát gyakorlatilag egy tékozló nép a hollandhoz képest. Úgyhogy ha itt hely tudunk állni, és tudunk bevételre szerteni, akkor azt gondolom bárhol.
De akkor ez egy szép kihívás. Azt is mondtad, hogy egy picit máshogy tekintenek a bőrápolásra, vagy egyáltalán erre a fajta szolgáltatásra, amit ti nyújtotok, kozmetikusok, mert inkább egy wellness élményt akarnak, mint sem azt, hogy szebbek legyenek, vagy javítsál a bőrükön, vagy a kinézetükön.
Ők pihenni akarnak, aludni el is mondják, jöttem aludni. Nincs bajuk a bőrükkel, és hogyha valami egyébként hogy addicionálisan változik a folyamat során, azt észreveszik, és nagyon, nagyon elismerően nyilatkoznak, húzó, és aztán 3 hónap múlva megint jönnek.
Míg itthon mondjuk, itthon mondjuk elmondják az emberek a problémáikat, vagy hogy élnek, tehát egy teljesen másfajta kommunikációs kultúránk van.
Hát először is egy nő Magyarországon elkezdi magát szapulni. Elmondja fél órába, hogy ő miért borzalmas. Most megint akkor, és akkor el is beszéltünk, hogy visszamehetünk egészen az iskoláig, meg a családon belüli torztükörtartásig, hogy egy nő miért nem hisz magában, meg miért nem hisz a külsőben, meg miért nem hisz abban, hogy az, amit ő prezentál, az egy érték, meg miért van az, hogy Hollandiában viselik a nők magukat itthon, meg csak úgy elviselik, hurcolják, hordozzák az élet terheit, amikor hazajövök, azt lehet, hogy mindenkinek lebigyedő ráncai vannak, nem néznek egymásra az emberek. Nagyon egyszerű lenne ezen változtatni. Mosolyogni kell, és ez egy ugyanolyan exponenciális energia, vagy exponenciálisan terjedni képes energia, mint az ellentetje.
Visszahat saját magamra, meg rád is.
Pontosan. Uh-huh. És egyébként óhatatlan, amikor hazajövök, akkor ezt az energiát magamban hordozom, egyébként 2 hétig tovább nem tudom, ezt is már lemértem, de hogy van az emberben egy ilyen derű megmosolygás, és azt láttam, hogy visszamosolyog itthon és a világ, csak valaki indítsa már el ezt a dolgot, és meg lehet, hogy egyébként az arcok és a ráncok alakulása tekintetében is ennek van relevanciája, hogy nem a glabella redők erősödnek, mint Magyarországon, ugye a homlokon található szemöldök közötti ráncról van szó, tehát nem az erősödik Hollandia, mert inkább a mosolyráncok uh-huh. erősödnek. Egyszerűen másképp alakulnak az arcok ennél fogva.
És hát arról beszéltünk, hogy ingázol, itt is van egy vállalkozásod kint is, ott milyen konkurenciával találkoztál?
Nem nagyon van konkurencia. Ha részeket tekintek, akkor van, mert természetesen vannak még bio és natur kozmetikai családok, vannak szalonok, de így egyben ez az egység nincs jelen, hogy szalon is, és saját fejlesztés, saját gyártás. Csodabogarak vagyunk, most a Dutch Beauty Awards versenyen elindultunk, nagyon szigorú zsűrizés van, nagyon szigorú a szabályrendszer az egész versenynek, ugye eddig 35 díjat nyertünk, magyar és nemzetközi díjakat, de soha nem találkoztunk ilyen típusú szigorúsággal.
Ez egy másfajta megmérettetés.
Igen, mert a hollandok mindent komolyan vesznek, tehát észszerűen, komolyan, szabályozottan, korrektül vesznek részt mindenben. Feltételezve az, hogy te jó vagy egyébként, meg jót akarsz, de
azért
nincs kivételezés. Igen, és nincs kivételezés.
Most már úgy beszélsz arról, hogy saját fejlesztés, saját gyártás, mint a világ legtermészetesebb dolga, de hát ezt valamikor el kellett kezdeni. Honnan jött ez, hogy már pedig használhattad volna, vagy biztos használtad is más kozmetikumait, hogy miért kellett saját?
Hát vagy hatástalannak találtam a megismert kozmetikumokat, vagy koszosnak egész egyszerűen, tehát a bőr szempontjából nem kedvezőnek, és azt gondoltam, hogy biztos
tehát
van olyan.
Tehát ugye adalékanyagok
igen.
szempontjából úgy
igen,
érted?
Igen, túl nagy árat kell fizetni a hatásért, és azt gondoltam, hogy biztos létezik az összetétel, ami kellően tiszta, korrekt, hatásos és kellemes. Azzal is gondom volt, hogy nem volt egy olyan termékcsalád, ami mindenre tudta volna, vagy magában hordozta volna a bölcsek kövét. Most mi megpróbáljuk azt, hogy bármely termékünket fejlesztjük, az oldjon meg egy célzott bizonyos problémát, és hát ennek kapcsán most csináltunk egy új kódrendszert, meg hogy hogyan magyarázzuk el ezt a lakosságnak. Tehát van egy edukációs vonala is mondjuk a mi tevékenységünknek, hogy feltételezzük az emberekről, hogy értelmesek, beletesi képességgel rendelkeznek, és megértik, hogy a bőrük hogyan épül fel, mire van szüksége, és mi ezt tudjuk nyújtani.
És ebben te mennyire vagy szakmailag benne, tehát amikor bemész a laborba, akkor te mennyire tanultál bele ennek a kutatói és szakmai hátterébe?
Hát szerintem ilyen 60-70%-osan, uh-huh. a többit a vegyészek tudják, ez már igazán szigorúan vegyészi tudást igénylő dolog. Tehát amikor elindul egy fejlesztés, akkor nem mondom, hogy mit fejlesztünk, hogy nézzen ki, mire legyen jó, és mutatok egy etalont, tehát egy mintát, hogy nagyjából így nézzen ki egyébként érzékszervileg ennyi
tehát illatok, kinézet, textúra, most ez, ami így hirtelen eszembe jut, szín.
Úgy van, és mondjuk az összetételt egy olyan 70-80%-ban elmondom. Tehát, hogy mindenképpen...
Tehát van saját határozott elképzelésed, hogy, mit szeretnél elérni?
Tudnék, amikor mivel? Én kezelek, akkor mert hogy ugye dolgozom is a vendégeken, akkor eszenciás anyagokat használok, Isten adta olajokat és vizeket, amelyeket a világ pontjairól gyűjtök össze, most éppen a Amazónia vidékéről származó olajokat nézegetem, és amikor azt látom, hogy egy komponens alkalmas egy bőr probléma megregulázására, akkor azt én felveszem a táncrendbe. Ugye utána az a következő, hogy azt tudjuk folyamatosan biztosítani a labor számára, papírokkal ellátva, és ha ez megtörténik, akkor az bekerülhet előbb-utóbb. Tehát a kalahári dinnyemagolaj, vagy a kászai olaj abszolút ide tartozik. Úgyhogy ez a fajta piackutatói tevékenység is részben azért rám hárul. Ezt a fajta gondolatiságot én hozom, mert a
vegyészek... De ez egyfajta szenvedély, nem?
Hát ez agylövés. Hát ez konkrétan agylövés. Legyünk hát persze. Persze, és akkor a vegyészek is sokszor járnak ide-oda kongresszusokra, erre-arra hallanak dolgokat, és akkor összetesszük, amink van, és így lesz a vége. És hát persze 5-10-15 verzió elkészül, mire aztán megképződik a végeredmény, ami egy abszolút közös munka. Nem gondolom, hogy egy embernek kell itt mindent tudnia, lehetetlen is. Tehát én azt nagyon érdekesnek találom, amikor egy arcra van fölfűzve egy brand, nagyon jó dolog, de nem lehet igaz.
Tartsunk egy kis szünetet, okay. Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szakonyi Eszter, kozmetikus mester, a Vintage Beauty megálmodója továbbra is.